A másik mikrofonnál pedig itt a stúdióban, most nem Bécsből, János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok, most ugyanazt az időjárást látjuk itt Budapesten. Amiről beszélgetünk, LKB döntés, ugye 25 bázisponttal csökkent az alapkamat, de ilyenkor mindig hozzá kell tenni, hogy ez csak egy darab kamat, ugye 3,5-ről 3,25%-ra. Ugye van a egynapos, meg az egy hétre vonatkozó, ott változás történt-e, vagy most ez a legfontosabb?
Nagyon szép, jó reggelt. Tehát alapjában az arányok most ugyanazok maradtak a lépésekben, tehát nem volt az, mint utoljára, hogy a különböző
mert
kamatokat...
Ott azért különböző...
Ott különböző mozdítások voltak. Nem volt meglepetés a lépése az Európai Központi Banknak. Itt hasonlóan, mint az amerikaiak, elkezdte az Európai Központi Bank is előre már a piacokat behangolni arra, hogy mi fog jönni, hogy ne legyen akkora meglepetés. És ezt láttuk a tegnap is.
Na most ennek mi lesz, vagy mi a hatása? Vagy mi várunk ettől?
Hát legelőször vissza a tegnapi sajtókonferenciához, ami új volt, az Christine Lagarde-nak a pessimistább kitekintése, mint amit eddig hallottunk. Eddig az Európai Központi Bank a gazdaság állapotával nem foglalkozott annyira erősen, ellentétben ugye a Fedhez, mert a Fed mandátumában benne van a gazdaságnak az állapota is. Itt az Európai Központi Banktól eddig hallottuk az eurostabilitást, az árstabilitást, de a gazdasággal nem. Most a sajtókonferenciában erre kitért, hogy a gazdaság nagyon rossz helyzetben van, és a gazdaságnak a kamatcsökkentés tovább szükséges lenne, de azt is jelezte, hogy az inflációt azt várják, hogy inkább emelkedni fog. És ez a fő kérdés, most az esemény után már az esemény előtt vagyunk, hogy Christine Lagarde ezzel készíti fel a piacokat arra, hogy a következő kamatlépés megint dupla lesz, tehát 0,5, nagyobb kamatlépés akár, és hogy fog reagálni az Európai Központi Bank, csökkenti-e tovább a kamatot, ha az infláció mégis felfele kezd emelkedni újra, mert ugye eddig azt az elvet hallottuk, hogy az infláció visszacsökkentéséhez magas kamat kell. Tehát ez a következő bizonytalanság, amit a piacokban pillanatnyilag látunk.
Na jó, mondjuk azért a Fednek könnyebb dolga van, mert ugye csak az amerikai piacra kell koncentrálnia. Az Európai Központi Banknak nehezebb a dolga a gazdaság megítélését illetően. Vélemezem, ebben nagy rész benne van a német helyzet, amely egyáltalán nem rózsás, és ugye Németország, mondjuk Magyarország szempontjából is egy rendkívül fontos piac.
Abszolút. Az európai gazdaságnak belső problémái is vannak, és amire nagyon figyelünk, Kína helyzete is sokkal erősebben hat Európára, mint Amerikára. Európából nagyon sok beszállítónak a piacon, exportra specializált piac az Kínában van, mivel a kínai belső fogyasztás tovább is nagyon gyenge, és hallottuk a számokat is, hogy Kínának a célja 5%-os növekedés. De ez nem sikerült. Most 4,7% körül érkezett Kína. Jövő évre 4,5 van prognosztizálva. Ez azt jelenti, hogy az a húzó erő, amit Európát tudja vinni előre, az gyenge, plusz a belső piac Európának is nagyon gyenge.
Inkább gyengébb, nem? Mert azért Kína az elmúlt mondjuk két évtizedben elég impozáns növekedés mutatott. Nyilván lassul ő is, hiszen éri utol egyre jobban.
Hát ez a másik kérdés, hogy milyen szintről jön. Igen. Tehát, hogyha nagyon mérő jövünk, akkor ott az emelkedés...
Magyarország ezt ismeri. Ugye mi is élen jártunk egykor, de hát könnyű volt, mert honnan indultunk.
Persze, tehát a százalékokba szerelmes lenni, az mindig az a kérdés, hogy milyen szintről indulunk, hova megyünk, és azért Kínában ezt tisztán látjuk, és az akciók is, amit most a Kínai Központi Bank, a politika is bejelentett egyelőre még, mert lépéseket még nem láttunk, az persze, hogy szükséges, mert sem az ingatlanpiac nem nyugszott még meg, sem a belső fogyasztás, sem a bizalom.
Hát ott meg kell várni, mi lesz novemberben az Egyesült Államokban, mert ugye Donald Trump azért nem volt nagy barátságban Pekinggel ciklusa elején, sőt, ugye ő indította a kereskedelmi háborút, ami gyakorlatilag azóta is tart kisebb-nagyobb kilengésekkel.
Hát pontosan, és Joe Biden is ezt folytatta, ezért abból indulhatunk ki, hogy Kínával szemben az amerikai politika nem fog megváltozni, szinte mindegy, hogy most 5-én ki fogja megnyerni a választást.
Jó, ez Európa is kritikus, lássuk be, tehát az sem mindegy nyilvánvalóan, vagy nem biztos, tehát hogy az LKB-nak ez is egy szempont lehet majd.
Hát ez is lényeges, és hát ugye ezt látjuk mindenütt, hogy sajnos ez a tendencia nagyon erősödik, ez az elszigetelés, elszigetelőzés a világ piacból, büntető adók bevezetése, ami rövid időre úgy tűnik, hogy ezzel védi a politika a saját piacot, de hosszabb időre ez problémát okoz, ez inflációt gerjesztő. Felülvizsgálták azt is, hogy a Donald Trump ígéretei hova fognak vezetni, és azok, akik most azt az ígéretet veszik meg a választásnál esetleg, hogy Donald Trump csökkenti az inflációt, az ő lépései nagyon gyorsan fogják az inflációt emelni pont, a büntető adókkal szembenézve is, mert ez rágítja az árokat, az ellátás fog szűkülni, és ha szűkül az ellátás, akkor mennek fel az árak.
Na visszatérve még azért Európára. Tehát 3% fölött valamivel most ugye az alap kamat, 3,25%. Hol van az ideális pont most? Vagy legalábbis mit gondolunk arról? Lehetne így is hagyni akár, nem? 3% környékén, van benne mozgástér fölfele is, lefele is. Nem lehet, hogy most egy kis nyugalomra lenne szüksége a piacoknak?
Hát ez a kérdés nagyon sokszor felmerül, hogy hol van a normális kamatszint, és mikor térünk vissza normálisra. Ez mindig az a kérdés, hogy milyen idősávot világítunk meg. Akik 2008-9 után nézik a kamat szintet, azok hozzaszoktak szinte egy egész generáció ahhoz, hogy nulla kamat szint, tehát hogy nincs kamat. Ez persze, hogy beleszivárgott a gazdasági struktúrákba. Ahhoz, hogy egy hosszabb idősávot nézzünk meg, vissza kell menjünk 2006, vagy akár 99 elé, mert a 2008-tól látott kamatszint az egy vészkamat helyzet volt, azért, hogy a pénzügyi összeomlás, ami 2008-nak volt ugye a konzekvenciája, azt helyreállítsuk. A baj az, hogy a struktúrákban nagyon sokan nem változtattak semmit meg a magasabb kamatszintnek megfelelő szintekre, hanem azt remélték, hogy oké, ha az infláció visszacsökken, akkor a kamatok is visszacsökkennek akár 2% alá, és a hosszú távú megfelelő kamatszint, ugye ahogy ön is mondta, az nem 2 alatt van, hanem valahol 2,5-3 körül. Ez lenne egy olyan kiinduló kép, ami passzol az infláció célhoz is, körülbelül 2,5-3%.
Igen, csak itt folyamatos reakció van a jegybankok részéről, ezért kérdés a kérdés, hogy nem lehet, hogy békén kellene most egy kicsit hagyni ezt a dolgot, mert végül is nem állunk olyan nagyon rosszul ahhoz képest, ami volt a korábbi cél, és akkor így meg lehetne nézni, hogy mi történik. Nyilván, ha valami indokolja, akkor meg van hova lépni.
Itt a kép teljesen eltér. Az amerikai helyzet egészen más, hogyha Amerika a kamatot azon a szinten hagyná, ahol most van, akkor ez érthető lenne. Dübörög a gazdaság, foglalkoztatottsági szint nagy, látjuk a jeleket a gazdaságból, hogy nagyon erős. Európának a helyzete egészen más, ezért is szokatlan formában Európa most a Fed előtt jár, az Európai Központi Bank, mert hamarabb kezdte el csökkenteni a kamatot, és a lépésekkel is a Fed előtt áll. Európának ez a kamatszint még mindig magas, az elemzők pillanatnyilag olyan 2,5%-ot várnak a jövő év közepére, ami remélhetőleg a gazdaságnak több lendületet tud adni.
Euró?
Ezt láttuk a tegnap, az euró leértékelése, az ment ezzel tovább, és persze, hogy a kamat csökkentés is oda vezet, hogyha a dollárba a kamat magasabb, az euróba csökken a kamat, akkor már ebből a szempontból gyengül az euró, ami az exportnak alapjában jó, de ahhoz a vevőpiacok is kell vásároljanak. Amit most látunk, hogy ez a millió ideális az aranynak, főleg euróból
az
nézve.
Egy év az elképesztő.
Hát ez annak a nyoma, és addig, amíg ez a storyline megmarad, hogy a központi bankok is, a politika is jelzik, hogy megtesznek mindent azért, hogy a gazdaságot lábra állítsák, ez oda vezet, hogy az adósági szintek emelkednek szinte mindenütt. Ez szinte adja a logikát, hogy itt az arany, mint egy menekülő asset kategória, az ebből profitál. Ami rossz a gazdaságnak, hogy az a pénz, ami az aranyba kerül, az nincs a gazdaságba, és nem áll rendelkezésünkre gazdasági támogatásokra.
Még egy kérdés a gazdasági növekedéssel kapcsolatban, mert ugye az Európai Központi Bank nyilván ezt figyeli, és én megbeszéltük, hogy nehezebb dolga van, mint a Fednek ilyen értelemben. Mennyire válik el azért az európai gazdaság, mert jó-jó, hogy mondjuk Németország gyengélkedik, de hát azért nem lehet az egészet ebből lekövetni. Például Dél-Európában, a spanyoloknál egész jó eredmények voltak az elmúlt időszakban. Mennyire változik, vagy mennyire különül el egymástól a klasszikus nyugat-európai rész, az tagok köztük Magyarország, akik ugye 2004-2006 környékén csatlakoztak, meg mondjuk Dél-Európa.
Hát ez fantasztikus lenne, hogyha ez működne. Pont ez a csapatjátéknak ugye alapjában egy elve, hogy az, aki esetleg eleinte húzza a csapatot és gyengébb, azt akkor a csapat tudja továbbvinni, de azért az arányokban még mindig látjuk, hogy a német gazdaság annyira erős, ugye a német-francia gazdaság, ez a két nagyon erősen domináló, régebb ugye még Anglia is ott volt, de ők most már próbálnak másképp életbe maradni. Ez a transformáció nem megy ennyire gyorsan, ez a fő problémánk. Inkább azt kellene reméljük, hogy a német gazdaság újra felébred, és egy egészen más irányba fordulunk.
Nagyon szépen köszönöm. Stúdiónk vendége volt János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Mi zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, azzal is jövünk, közlekedési információk, 8:30-kor pedig friss hírek itt a Trend FM-en.